Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen.
Fölben vezetett igazak az Úrban, a hírekhez illik a dicséret. Dicsérjétek az Urat citerával, tízhúrú hárfával zengetek néki. Énekeljetek néki új éneket, jantoljatok lelkesen, harsogón. Mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges. Szereti az igazságot, és törvényt, az Úr kegyelmével telve a föld. Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregök. Összegyűjti a tenger vizeit, mint egy tömlőbe, tárházakba rakja a hullámokat. Féljen az Úrtól mind az egész föld, rettegjen tőle minden földi lakó, mert ő szólt, és meglett. Ő parancsolt, és előállott. Az Úr elforgatja a nemzetek tanácsát, meghúsítja a népek gondolatait. Az Úr tanácsa megáll mindörökké, szívének gondolatai nemzedékről nemzedékre. Boldog az a nép, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott magának.
Helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Édes atyánk, nem csak a Zsoltárban énekléssel, hanem most imádságban megállva is téged magasztalunk. A te irgalmadat örökké magasztaljuk. Nem győzünk ezért csodálni, imádni téged, hogy irgalmas vagy és nagy kegyelmű Isten. Olyan, akinek türelme hosszú és szeretete nagy. Olyan, aki nem feddődik minduntalan, és nem tart haragja örökké. Magasztalunk azért, mert abban is irgalmadat látjuk, hogy most újra előtted lehetünk, megadtad ezt élnünk, és újra tőled várhatjuk azt a szent üzenetet és biztató szót, amivel táplálni akarod a mi lelkünket, hitünket. A te irgalmad az, hogy megszólítasz és életet támasztasz, a te irgalmad az, hogy szent lelked által megelevenítesz, és a te irgalmad az, hogyha mi csak egy szavadat meghalljuk, és meggyógyul az életünk. Csak egy szavad szól, és a kárhozatból az üdvözöltek seregébe jutunk. Egy szavad megszólal, és egy halott, egy elveszett, feltámad és örökre él. Kérünk munkálkodj közöttünk, ez az irgalom hadd jelenjen meg most is, szent lelked és igéd által, a te fiad, Jézus Krisztus. Hadd lássuk őt, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Amen. Isten igéjét Máté evangéliumából olvassuk ezen az estén is. Máté evangéliuma 5. fejezetéből, a 7. és 8. versekből. A megnevezett helyen így szól Isten igéje. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Kedves testvérek, estéről estére Jézus Krisztus boldog mondásait olvassuk. És ez a bevezető mondat elég fontos, hogy Jézus Krisztus boldog mondásai ezek. Ő nevez embereket boldogoknak. Arról olvasunk, hogy Isten és az ő szent fia némely embereket boldogoknak nevez. Azért fontos ezt tisztázni, mert ez a szó, hogy boldog, ma egy nagyon agyoncsépelt szó. Hogyha valaki eléri a villamost, akkor ma már boldog. Hogyha meggyógyul, valami bacillussal sikerül megbirkózni, akkor már azt mondjuk, hogy milyen boldog ember. Vagy ha valamilyen földi sikere van az életben, akkor azt mondjuk, hogy boldog. Nem beszélve erről a sok hamis boldogság ígéretről, amivel találkozunk, és nem is szeretném ezeket most nagyon részletezni, sokkal fontosabb, hogy mi arra figyeljünk, Jézus Krisztus kiket nevez boldogoknak. Jézus Krisztus beszédéről van szó, és amikor Jézus Krisztus tanított, ő elég különös módon tanított. Egyrészt azt olvassuk, hogy nem úgy, mint az írástudók, hanem úgy, mint akinek hatalma van. Másrészt pedig, amikor ő tanított, akkor sohasem könyvízű tanítás volt az övé. Nem arról volt szó, hogy ő megtanulta valamikor jól a leckét, és aztán visszamondta, mint egy ügyes vizsgázó, egy nehéz vizsgaidőszakban. Nem. Amikor ő tanított, mindig a saját szent életét, az ő saját maga lényét tárta fel, és úgy tanított. Amikor valaki hallotta Jézus Krisztus tanítását, amögött egy szent, engedelmes, Isten fiúi életfedezet állt. Ma is egész más az a tanítás, amikor valaki csak löki a rizsát, és más az, amikor egy tanítás mögött ott áll egy egész élet fedezete. Jézus Krisztusnál ez egészen rendkívüli volt, mert ő nem csak egy Isten embere volt, hanem Isten és ember egy személyben. Ezért nagyon sajátos ez a tanítás, amit ő elmond, mindig Isten üzenete szólalt meg, amikor ő megszólalt, és újra csak utalok rá, hogy ez soha nem a világból vett tanítás volt. Nem más emberektől vette. Mindig mennyei eredetű és a saját szent életét feltáró tanítás volt. Ezért, amikor a boldog mondásokat olvassuk, akkor mindig Jézus Krisztust magát látjuk. Ő az, akinek az életében ez tökéletesen megvalósult. Azért tanította, mert ő e szerint élt. Ő nem csak blablázott a szent életről, hanem megélte tökéletesen. Ő nem csak beszélt róla, hogy a jó pásztor az életét adja a juhokért, hanem amikor eljött az ideje, adta az életét. Őnála mindig így szólal meg egy tanítás, amikor az igét olvassuk, testvérek, így olvassuk, hogy itt Jézus Krisztus maga válik láthatóvá, az ő szent, tiszta életéből válik valami megérthetővé, egy szent, isteni életből válik valami megragadhatóvá, így van a ma olvasott két igében is. Fontos ezt is tisztázni, nem tudom, hogy mi hangzott el eddig az előző estéken, de ez a tanítványoknak szól. Majd érdemes a bevezető verseket elolvasni, miről van szó, hogy összegyűlik egy csomó ember, és azt gondoljuk, mi úgy szoktuk ezt érteni, hogy ott Jézus elkezdte a sokaságot tanítani, pedig azt olvassuk, hogy amikor Jézus látta ezt a sok embert, akkor mit csinált? Felment a hegyre, ott hagyta azt a sok embert. És a tanítványok meg utána mentek és leültek köré. Itt a tanítványoknak szóló igékről van szó. Nem is érti a világ, szokták idézni, szokták világfiak is idézni ezeket az igéket, nem értik. Ezt csak azok értik, akik Jézus Krisztus követői, tanítványok, nekik szól, tudnélik ez a tanítás. Ezért érthetetlen a világ szempontjából, mi az, hogy boldog egy lelki szegény, meg mi az, hogy boldog egy irgalmas. Hát ma azt látjuk, hogy az a boldog, aki irgalmatlan, nem? Hát az a boldog. Az jut előre, aki irgalmatlanul tapos mindenkin keresztül. Az a Jézus valamit nem jól mondott, nyilván a világ nem érti, de a tanítványok értik. Remélem legalábbis, hogy mi, akik itt vagyunk, Jézus Krisztus tanítványai, értjük. Boldogoknak mond embereket Jézus Krisztus. Az első gondolat, amit szeretném, hogyha megértenénk ma az igéből, hogy mit is jelent ez a szó, hogy boldog. Nem azt jelenti, amit ma használunk, erre már utaltam az elején. Egész más jelentés árnyalatai vannak ennek a szónak, és ez fontos értenünk. Boldog az a Jézus korában nem egy állapotot jelentett, nem egy komfortos élethelyzetet jelentett, ahol azt mondanám legszívesebben, hogy ez a pillanat most ne menjen tovább, ne múljon el, mert olyan boldog vagyok. Nem azt a pillanatot jelenti csupán, amikor egy ember meglátja szíve szerelmét, és azt mondja, hogy végre, most olyan boldog vagyok. Vagy megszületik a kisbaba, és azt mondja egy édesanyja és édesapa, hát még a nagyszülők, hogy most olyan boldog vagyok. Nem erre utal. Nem ilyen életpillanatra utal, amikor úgy érezzük, hogy beteljesedett minden vágyunk. Nem. Ezt felejtsük el, Jézus nem erről beszélt. A Jézus Krisztus nyelvében ez a szó, hogy boldog, egy igéből van levezetve. Abból az igéből, már tudnék, hogy nyelvtani igéből, hogy boldogulni. Boldogulni. És a héber nyelv meg az arám is erőteljesen egy ilyen igés, cselekvő, aktív nyelv, és amikor Jézus azt mondja, hogy boldog egy ember, akkor emögött mindenképpen az húzódik meg, hogy boldogul. Boldogulni fog. Az élete majd szépen egyre előrébb, kiteljesedő irányba halad. És testvérek, az Ószövetségben csak egy kép van, amit én most idézni szeretnék, az első Zsoltárban gyönyörű kép. Azt mondja, hogy az boldog ember az, és aztán jellemzi, hogy milyen ez a boldog ember, olyan, mint a víz mellé ültetett fa. Azt hiszem, mindannyian értjük, mit jelent, hogy boldog. Nem azt jelenti, hogy soha nem éri szél. Nem búra alatt van ez a fa, érik a szelek. Nem azt jelenti, hogy soha nem süt rá a nap, és nem kell szenvednie a napsütéstől, kell szenvednie is. De mégis, mivel jó helyen van, jó gyökerezik, vízhez jut, tápanyagot tud felvenni, és bírja, még a szenvedést is bírja. A másikat meg, aki nem Istenben bízik, azt mondja, hogy olyan, mint a hangafa a pusztában, az meg egy csenevész kis semmire való kis száraz korró növény volt, és hát a pusztában a víztől messze nem sok remény volt arra, hogy komoly, burjánzó életet éljen, ami tényleg egy kiteljesedő, vitalitással teli életet jelentene. Boldogulni. Mellesleg jegyzem meg, hogy az, amit az alapvető emberi jogokként számon tartunk, hogy a boldogsághoz való jog, eredetiében ez is boldoguláshoz való jog. Ahhoz való jog, hogy az ember az életében előre haladhasson. Ilyen értelemben elég biblikusan fogalmazták meg. Boldogulni. Jó lenne, hogyha ezt értenénk, testvérek, nem olyasmiről van szó, hogy boldogság, ülök egy meleg szobában, egy kényelmes fotelban, tele van a pocakom és semmi problémám nincs, nem ez a boldogság a Biblia szerint. Azt jelenti, hogy az életünk boldogul. Sok nehézség közepette, sok baj közepette, de boldogul. És a tanítványok élete ilyen. A tanítványokat ilyen embereknek nevezi Jézus Krisztus, az ő követőit, és a saját életét is így adja elénk. Az ő élete is ilyen. Figyeljük meg.
Meghalt a kereszten, azt gondolták, hogy kész vége. És Jézus Krisztus még onnan is csak előre lépett tovább. Feltámadt. Még azzal is boldogult. Még a halállal is boldogult. Nem csak azzal a rettenetes sok kín szenvedéssel, amit át kellett élnie, még a halállal is. Talán érzékeljük most már, hogy milyen gazdag jelentése van ennek a szónak a Bibliában, hogy boldog. Úgyhogy ne is várjuk azt, hogy a boldogság, a mennyei boldogság az lesz, hogy ülünk egy nagy pálmafa alatt, és hatan legyeznek, és minden kényünket, kedvünket próbálják majd kielégíteni. Nem. Ott is lesz majd feladatunk, munkánk, dolgozni fogunk, de nagyon boldoguló életünk lesz, örökre boldoguló életünk. Viszont fontos odanézni, odafigyelni az igére, és megérteni, hogy miért nevez Jézus Krisztus némely embereket boldogoknak, tudnék a tanítványokat. A Lukács evangéliumát érdemes még a párhuzamos helyet megnézni, ott kifejezetten így mondja, hogy boldogok vagytok ti, a tanítványok. Miért nevezi őket boldogoknak? Azért, mert irgalmasok? Azért, mert tiszta a szívük, ezért boldogok? Ha az ige logikájára figyelünk, akkor azt olvassuk, hogy boldogok, mert, és utána jön annak a magyarázata, hogy miért. Miért boldog, vagy mondhatjuk így, miért boldogul egy ember? Mi a titka annak, hogy egy ember élete boldoguló élet legyen? Olyan élet, amely nem mindig a veszteségeket könyveli, hanem mindig előrefele lép. Még akkor is, hogyha elmúlt már 80 éves, és földi perspektívája nem sok van. Akkor is lehet boldoguló, előretekintő, kiteljesedő élete. Mi ennek a titka? Mi ennek a magyarázata? Figyeljük meg, nem az, hogy én az ember valamilyen vagyok. Jézus nem azt mondja, hogy boldogok vagytok, mert irgalmasok vagytok. Vagy mert tiszta a szívetek. Nem. Azt mondja, hogy boldogok vagytok, mert irgalmasságot nyertek. És boldogok vagytok, mert Isten fiainak neveztettek. Két dolgot mindjárt megragadhatunk az igényből. Nem a földi körülmények adják a boldogságot, ez most már teljesen biztos, hanem mert az Isten irgalmas veletek, ezért boldogul egy ember élete, ez a végső oka, és azért, mert Isten gyermekévé fogad. Mind a kettő az örökké valóságra, az Istenre emeli a tekintetünket. Az életünk boldogulásának a kulcsa az az Istenre való odafigyelésben lesz a miénk. Egyik azt mondja, hogy irgalmasságot nyernek. Vannak emberek, akik az Istentől irgalmasságot nyernek. Nem mondja el az ige, hogy miért. Nincs megmagyarázva, én sem fogom most megmagyarázni, aki kíváncsi rá, kutassa a Szentírást, benne van. De mivel én ragaszkodom most az igéhez, a fő üzenet az az, hogy vannak emberek, akikkel az Isten irgalmasságot cselekszik. Irgalmas velük. Ez a szó nagyon gazdag szó. Irgalom. Ez egy érzelmekkel teli kifejezés. Arra a nagyon emberi megnyilvánulásra utal, amikor mi így szoktuk kifejezni, hogy valakinek összeszorul a szíve, meglátva egy nyomorultat, egy nagyon elesettet, és összeszorul a szíve, és akár gondolkodás nélkül is neki indul cselekedni, hogy itt valahogy segíteni kell. Jézus Krisztus beszélt erről, pontosan elmondta, mi ez az irgalom, az irgalmas samaritánus történetében, amikor olvasunk a papról, meg a lévitáról, akik irgalmatlanok voltak, és tovább mentek. És olvasunk egy emberről, aki jön, és meglátja azt a kirabolt, félholt, vagy milyen állapotú, nyomorult embert, és nem gondolkodik rajta, hogy most mit csináljak, oda menjek, nem menjek, hanem természetesen oda lép, mert amikor meglátta, irgalomra indult. Ez benne van ebben a héber kifejezésben, ami ennek a héber megfelelője az, hogy az ember egész belsője összeszorul. Ugyanez a szó van, ami az anyaméhet is jelenti. Amikor egy édesanya gyermekét látja, és látja nyomorúságát a gyermekének, és összeszorul szíve, és itt tenni kell valamit, nem lehet hagyni, hogy ilyen nyomorult legyen. Nagyon gazdag, szép kifejezés ez, de ez nem arról beszél elsősorban, hogy mi milyenek vagyunk, hanem ilyen velünk az Isten. Testvérek, arról beszél ez a szó, hogy Isten, ami nagyon nyomorult elesettségünk indítja meg cselekvésre. Nem az, hogy megérdemeljük, nem az, hogy jó keresztjének vagyunk, nem az, hogy címzetes tanítványok vagyunk, vagy diplomás tanítványok, vagy nem tudom még milyen rangokat lehet a tanítványok között szerezni, hanem látja, hogy egy nagyon elesett, nyomorult tanítvány. Ez nem lehet hagyni, hogy ez itt kínlódjon saját nyomorúságában. És Isten irgalomra indul, és cselekszik. És testvérek, ha valaki ezt látja és érti, hogy az én egész üdvösségem, de még a földi életem minden pici mozzanata is, azért történhetik úgy, mert az Isten velem olyan irgalmas, az az ember boldogulni fog. Vagyis Jézus Krisztus, amikor erről beszél, akkor nem elsősorban az emberekről beszél, hogy milyen nagyszerű, irgalmas emberek vannak a Földön, hanem milyen az Isten. Mit tesz az Isten egy emberrel? Az egész üdvösségünk az Isten kegyelmén és irgalmán múlik. Jézus Krisztus látta a sokaságot és megindult rajta, azt mondta, hogy szánakozom a sokaságon, mert olyanok, mint a pásztor nélküli juhok. Hát így néz a mai tanítványi seregre is, akik közbe hajszolják a világ által ígért úgynevezett boldogságokat, és ezek vagyunk mi testvérek, én is és te is. És nem gyönyörködünk abban, hogy milyen irgalmas velünk az Isten. Milyen irgalmas, ahogy elküldte az ő fiát, milyen irgalmas, ahogy ad egy szívdobbanás szívdobbanás után, és sorolhatnánk az ő gondviselésének gazdag munkáját, és az ő üdvözítésének csodálatos művét, sorolhatnánk az ő irgalmát. Jó lenne, testvérek, amikor imádkozunk, ezeket elősorolni. Nem csak azt sorolni, hogy mi milyenek vagyunk, vélt jóságunkat, vagy valós bűneinket, hanem elkezdeni sorolni, ahogy a 89. Zsoltár is sorolja, az Úrnak irgalmát örökké éneklem, és aztán elkezdi felsorolni, hogy ez mit jelent. Majd olvassuk el a 89. Zsoltárt. Segít az imádságban. Vannak tehát emberek, Jézus Krisztus azt mondja, akikkel az Isten irgalmasan cselekszik. És ezek az emberek fognak boldogulni, és ezeknek az embereknek van egy ismertető jegye. Maguk is irgalmasok lesznek. És vannak emberek, akiket az Isten a gyermekeivé fogad. Illetve olyan emberek, akik az Istent meglátják. Itt megint az Istennek a cselekvése hangsúlyos, testvérek. Miért boldogok ezek az emberek? Miért boldogulnak? Mert látják az Istent. Hol látják? Nem egy ködös, csöndes szobának a víziójában, hanem a Szentírásban. Felismerik az Istent a Szentírásban, az igében megismerik az Istent. Jézus Krisztusban meglátják az Istent. Meglátják, hogy ez nem egy tanító csupán, meglátják, hogy ez nem egy különleges gyógyító, hanem itt az Isten. Itt az Isten jött, hogy megmentsen minket. Meglátják az Istent. Meglátják a saját életükben is az Istent, még a betegségben is. Még a műtőasztalon is látják, hogy itt van velem az Isten. Tudom, honnan? Nem onnan, hogy van egy látomásuk a műtőasztalon, hanem az igéből tudják, látják, belátják, ismerik. Vannak ilyen emberek. Ez megint, testvérek, Istennek a műve, mert ő hagyja magát meglátni. Különben mi hiába keresnénk őt, hiába másznánk fel a legmagasabb hegyre, vagy mennénk le a legmélyebb tenger alatti árokba, vagy hiába lőjük ki az űrhajót, és keressük, hogy hol az Isten, nem látjuk. Vakok vagyunk az ő meglátására, de ő megmutatja magát nekünk. Megkönnyörült rajtunk, és megmutatja magát az igében, és akik látják az Istent, azok boldogulnak. Így látta Istent Ábrahám, így látták Istent a hithősök. És nagyon sok bűnt meg nyomorúságot végigjártak, de látták az Istent. Tudták, hogy munkálkodik az életemben az Isten. És tudták, hogy megmentett az Isten. Hát ők még Ábrahám azt várta, hogy majd meg fog menteni, amikor eljön a megváltó, de mi ma már azt tudjuk, hogy bennünket megmentett. Látjuk Jézus Krisztusban az Isten művét. Látjuk a megváltó szeretetét. Látjuk az Istent. És testvérek, ebben nagyon meg kellene erősödni, mert a mai hívőlép nagyon sok mindenre fordítja a tekintetét. Nekünk tudatosan oda kellene erre figyelni, hogy mi ne emberekre nézzünk. Könyörgöm, ne nagyszerű embereket figyeljünk. Mert előbb-utóbb meglátjuk a bűnünket is, és nagy csalódás lesz. Ne magunkat figyeljük. Mi hajlamosak vagyunk rá, hogy sorolgatjuk, nézzük magunkat lehetőleg minél nagyobb nagyítóval, és de ez a bűnöm, az a bűnöm, amaz a bűnöm. Figyeljünk csak mi nyugodtan az Istenre. Ha már egyszer láthatjuk őt az igében, ne adjuk a láb. Egy hívő ember lelke mindig akkor erősödik meg a legjobban, akkor lesz a legbátrabb, a legszolgálatkészebb, a legszentebb, amikor látja az Istent. Amikor az Istent látja. Nagyon sok emberrel lehet találkozni, már kicsit unom is, hogy jönnek emberek és látják az egyházat. És mondják, hogy mit látnak. Én sokkal többet látok. Már nem mondom, mert én is unom magamat. Beszéljünk inkább arról, hogy milyen az Isten. Látjuk? Vagy csak magunkkal foglalkozunk? A saját kis köreinkkel. A saját kis háztartásunkkal, a saját kis gyülekezetünkkel. És minket nem érdekel az Isten. Mi egész jól el lennénk az egyházban nélküle is. Testvérek, vannak emberek, akiket csak ez mozgat. Látom az Istent. Látom a láthatatlant. Ismerem őt. Óriási ereje van, amikor valaki erről bizonyságot tud tenni, hogy én ismerem, látom, tudom, ki az Isten. Egyszerű takarítónő el tudja ezt mondani, hogy én találkoztam ma is az Istennel. És akkor erre sok diplomás főnökök megrettennek, hogy na ne, hát ez meg hogy lehet. Látom az Istent. Az ilyen ember boldogul. Mindig látja, hogy az élete nem a véletlen játéka folytán formálódik így vagy úgy. Mindig tudja, hogy az élete nem a más gonosz emberek szándékából formálódik, alakul. Nem egy bacillus az, ami ledönt engem, hanem én az Istenre nézek. Őt látom, a bacillus munkájában is. Nagyon sok hívő ember fordul az ördög felé is. Mindenhova festi. Ez is ördög, az is ördög. Mi ne azzal foglalkozzunk, testvérek. Mi nézzünk az Istenre. Ha már egyszer Isten megadta, ezt a hatalmas kegyelmet adta meg, hogy mi őt láthattuk. Ezzel erősödik meg a mi szívünk is, ezzel bátorodunk meg igazán. És aztán azt mondhatjuk harmadszor, hogy ezeket az embereket viszont, akik tudják, hogy velük irgalmas az Isten, és akik látják az Istent, ezeknek az élete formálódik. Ezeknek az élete fog alakulni. Hogyan? Úgy, hogy ők maguk is irgalmas emberekké lesznek. A Szentírásban van erre egy nagyon szemléletes történet, amit szintúgy Jézus Krisztus mondott el, egy gazdáról és egy szolgáról, aki ennek a gazdának 10 000 talentummal adós. Ez egy horribilis vagyon, 10 000 talentum arany, ez egy számunkra felfoghatatlan, óriási nagy vagyont jelent. Tehát nem ilyen, hogy bemegyek a bankba és felveszek 2-3 milliónyi hitelt, ez milliárdokra rúgó óriási vagyont jelent. Sok-sok kiló aranyat. És amikor jön az elszámolás ideje, a számadás ideje, akkor ez az ember úgy könyörög, hogy adj nekem időt, és én mindent visszafizetek. Hát testvérek, ez elég bolond ember volt, mert ez lehetetlen. Az lehetetlen, hogy az ember becsületes munkával egy ilyen vagyont összegyűjtsön. Nekünk akkora adósságunk van, hogy nem tudjuk törleszteni, ezt jelenti. És akkor az ura, a királya, a gazdája egyszerűen fogja és elengedi. Elengedi ezt az óriási adósságot. És Jézus azért mondta el ezt a történetet, mert ez az ember átélte, hogy vele irgalmas az Isten, de a gondolkodása nem változott meg. Ő még mindig ugyanúgy gondolkodott, ahogy maga el is mondta, hogy én jóvá akarom tenni. Nem, itt egy lehetséges megoldás van, hogy az Isten irgalmas. És látja a szánalmas szolgát, és elengedi az adósságot. És nem ismerte, nem értette ezt az irgalmat, és azért, amikor kiment, a szolgatását, aki egy bagatell összeggel tartozott neki, elkezdte, elkapta és jól megrázta, hogy most pedig fizesd vissza nekem azt a pénzt, amivel tartozol. Nagyon sok irgalmatlan ember van gyülekezetekben is, valószínűleg azért, mert nem ismerik azt az irgalmat, amit az Isten velük cselekedett. Nem indulnak meg. Innen ered testvérek az összes ítélkezésünk, az összes pletyka, másik kibeszélése, rágalmak, innen ered. Ha tudom, hogy én végtelenül adós voltam az Istennek, és ő irgalmas volt velem, akkor nincs miért nagyra tartani magamat, és nyugodtan elengedhetem a másiknak is, amivel úgy vélem, hogy nekem tartozik. Jézus Krisztus erről beszél itt. Vannak olyan emberek, akik boldogulnak, mert velük az Isten irgalmas, és ezeknek az embereknek az életében majd meg fog jelenni az, hogy ők maguk is irgalmasok lesznek. Ez egy kicsit azért mérheti a mi életünket, testvérek, mennyire jellemző ránk. Jézus Krisztus, amikor ítéletet tesz és az ítéletről beszél, nagyon érdekes, nem azt fogja számon kérni, hogy mennyit imádkoztál, meg hogy hányszor olvastad a Bibliát, meg stb. Ami kegyes szokásainkat, hányszor ültünk a templomban, hanem azt mondja, hogy amikor éheztem, ennem adtatok. Szomjaztam, innom adtatok. Fáztam, felruháztatok. A másiknak meg azt mondja, hogy amikor éheztem, nekem nem adtatok enni. És mindegyik csodálkozik, hogy hát mikor történt volna mindez. Azok sem tudják, hogy mikor tették, akik megtették, meg azok se, akik nem tették meg. És azt mondja az Úr, hogy amikor egyedek kicsinyek közül megtettétek, vagyis az életetekben megjelent ez az irgalom mások felé. Testvérek, mérjen ez bennünket. Látjuk mi az irgalmas Istent? Hogy mi egyedül irgalomból jöhetünk hozzá? Lehet, hogy azért nem irgalmas az életünk, mert nem látjuk. Csodáljuk őt. Gyönyörködjünk az irgalmában. És majd változik az életünk, és akkor boldogulni fogunk. És akik látják az Istent, azokról meg azt írja, hogy azokra meg az jellemző, hogy a szívük tiszta lesz. Boldogok, akiknek a szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják. Ezért boldogulnak. Látják az Istent, és tisztul a szívük. Ézsaiás prófétának is így tisztult meg a szíve, amikor belátott a mennybe, hallotta, hogy szent, szent, szent a seregeknek ura, és akkor lerogyott, hogy tisztátalan vagyok, tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom, és jaj, nekem meg kell halnom. De a végén a történetnek, ugye ott Isten eltörli az ő álnokságát, azt olvassuk, hogy amikor Isten küldene valakit, akkor rögtön előugrik, hogy itt vagyok én, küldj el engem. Azt történik meg, testvérek, hogy egy ember teljesen az Isten rendelkezésére fog állni. Jó motivumai lesznek az ő szívének. A szív tisztasága az nem egy érzelmi vihart jelent, hogy most én úgy érzem, hogy milyen tiszta a szívem, nem, ez nem érzés kérdése. Ez arra vonatkozik, hogy jó indító okok vannak az életemben. Jó motivumok vannak az életemben. Tiszta szív, olyan szív, amelyet Isten megtisztított a hamis indító okoktól, a hamis motivációktól, és jó, helyes, az Isten akarata szerinti motivációk jelennek meg. Ilyen indító ok, ami mozdíthat egy embert, az, hogy valami, az életem, a házasságom, a munkám, egy beszélgetés, egy találkozás, egy családi együttlét szolgálja az Isten dicsőségét. Ez egy nagyon jó motiváció. Kérdés, testvér, hogy ilyen tiszta motivációk vannak-e a szívedben? Tragikus, amikor átéljük, hogy egyházban is vannak nagyon körmünfont, ravasz, olyan motivációk, ami csak a végén derül ki, hogy miért is akart az ember velem találkozni, miért mondta akkor azt, hogy ezek a rafinált dolgok, ezek mind-mind tisztátalan motivációk. A tiszta az, ami az Isten előtt nyilvánvaló, kiteregethető, nem kell szégyelni, nem kell leplezgetni, és jók, helyesek, amire az Isten is azt mondja, hogy tiszta. És embereknek ilyen lesz a szíve. A szív az itt nyilván nem a dobogó szervünket jelenti, ezt a kis motortani a vérkeringésünket hajtja, hanem az életünk centrumát, mindazt, ami mozgatja az akaratunkat, a szándékainkat, a gondolkodásunkat, tiszta lesz. Nem a saját kicsinyes, önző, sokszor titkolni való motivációink fognak mozgatni egy életet, a miénket, meg lehetőleg a másikét is, hanem az istenéi, amelyek tiszták, szentek és igazak. És itt Jézus megint magáról beszélt. Figyeljük meg, testvérek, mennyire jellemezte ez az ő életét. Nem sikerül soha rajta kapni, hogy ő valamit olyan fondorlatosan, olyan rafináltan, hogy utólag majd kiderül, hogy ő azt hogy gondolta. Hanem mindig nyílegyenest, célegyenest, ha kell bántóan is egyenesen, mindig előállt és elmondta azt, amit ott éppen az Isten üzen. Egy motivációja volt, az atyát akarta dicsőíteni. Az atya iránti szeretetét akarta megmutatni. Az atyától kapott küldetését akarta betölteni. Ez mozgatta, ez volt az életének a hajtómotorja. Amikor valaki ettől el akarta téríteni, akkor távozz tőlem sátán. Legyen ez a sátán maga személyesen, vagy legyen az Péter a leghangosabb tanítvány, mindegy. Ha valaki el akarja téríteni, akkor az távozz tőlem sátán, ebben senki nem szólhat bele. Jó motivációk mozgatták, az egész élete erről szólt. Amikor a keresztre ment, akkor is ez mozgatta. Tiszta volt. Tiszta indítékok vitték oda. Kedves testvérek, lehet, hogy sikerült egy kicsit a boldog mondásokat ma este felborítani, de egy csöppet sem bánom, hogyha sikerült rajta elgondolkodni. És nem abban az álképzetben megyünk haza, hogy most mi milyen rendes emberek vagyunk, mert milyen tiszta a mi szívünk, meg mi milyen irgalmasok vagyunk. Hanem lássuk meg, milyen az Isten, lássuk mi egyáltalán az Istent, vizsgálgassuk a Szentírást ebből a szemszögből, milyen az Isten, és akkor majd jellemző lesz, ez nem erőlködés lesz, hogy már pedig én tiszta szívvel akarok élni, hanem egyszerűen ez meg fog teremni. Meg fog teremni. Úgyhogy az ember nem maga keresi magának, hanem ez egy gyümölcs lesz. Látom az Istent, ebből következik az, hogy tisztul egy ember szíve. És tudom, hogy milyen irgalmas velem az Isten, ezért én is szánom azokat, akik még nem ismerik őt, és igyekszem megismertetni velük, és szánom azokat a tanítványokat, és irgalmas vagyok velük, akik nyomorognak a hívő életükben, és nem látják, milyen irgalmas velük az Isten, a mennyben már mindenki látni fogja. Kedves testvérek, felfordítottuk ugyan egy kissé a boldogmondásokat, de értjük talán a logikáját. Nem arról van szó, hogy boldogok emberek, mert tiszta a szívük, és majd ezért, mivel ők olyan nagyon tiszta szívűek, meglátják az Istent. Ez egy teljesen téves felfogása ennek az igének. Ez egy félreértés. Azt is mondhatnám, hogy egy gonosz hazugság. Nem. Vannak emberek, akik boldogulni fognak, mert látják az Istent, és jellemző rájuk, hogy ezért tiszta lesz a szívük. És vannak emberek, akik boldogulni fognak, mert irgalmas velük az Isten, akivel meg nem irgalmas, az nem fog boldogulni. Ha akármilyen irgalmatlanul él a Földön, akkor sem fog boldogulni. De akikkel az Isten irgalmas, mind boldogulni fog, és ők maguk is előbb-utóbb, nagy nehezen, de belátják, hogy nem kell áttaposnom a másikon, nem kell nekem feltétlen a saját érvényesülésemért minden áron megküzdenem, hanem lehetek olyan ember, aki azért vagyok, hogy oda menjek a lesújtóthoz és emeljem föl. Nem ezt tette az Úr? Ide jött a mennyből hozzánk a lesújtottakhoz, hogy bennünket oda magához fölemeljen. Atyám, akarom, hogy akiket nékem adtál, velem legyenek. Ritkán olvassuk ezt, hogy Jézus az atyával így beszél, hogy én akarom. Jó határozott kifejezés. Ezért jött. Növekedjünk hát a Krisztus ismeretében, ennek az igének a megértése kapcsán is, és aztán hadd teremjen majd az a gyümölcs, és csodáljuk és imádjuk érte Istent, úgy, hogy az ő irgalmát örökké énekeljük, és hűséges voltát mindenkor hirdetjük. Amen. Mi Jézus Krisztus, magasztalunk azért, mert a tanítványaidnak ilyen gazdag, mély, szent igét adtál, amikor tanítottad őket. Köszönjük, hogy szent lelked által ma minket is elhoztál, gyűjtöttél, a te igét köré vontál, és a te igéddel munkálkodsz bennünk. Magasztalunk azért, mert te tudod a boldoguló élet titkát, te magad is ezt az életet élted, és a saját életedbe akarsz bennünket is bevonni, hogy a mi életünkön kiábrázolódjon a te szent életed sokféle vonása. Köszönjük, Jézus Krisztus, hogy egyáltalán vannak olyan emberek, akik a bűneset után még elmondhatják, hogy boldogulunk. Sőt, te mondasz embereket ilyeneknek. Magasztalunk azért, mert a mi életünkben is munkálkodsz, és láttuk már sokszor, hogy bár viharok vesznek körül, nagyon erős szelek hányják az életünket, mégis boldoguló, a te kezedben megtartott, kiteljesedő életünk lehet. Magasztalunk azért, Urunk, mert a mi boldogságunk alapja az Isten hatalmas műve, amit te mutattál meg, amire te hívtad fel a figyelmünket. Az, hogy hozzánk az Isten irgalmas. Bevalljuk, hogy nehezen értjük ezt meg. Mi újra és újra szeretnénk a vélt érdemeinkre nézve áldásokat kicsikarni, és nem értjük, hogy minden kegyelemből és irgalomból történik velünk. Minden jót kegyelemből és irgalomból teszel meg velünk. Hogy a mi legnagyobb engedelmességünk és legnagyobb szentségünk, amit felmutathatunk, az is csak olyan, mint a megfertésztetett ruha, mint a szennyes ruha. Ezért leborulunk most előtted, és imádunk az irgalmadért. Azért, hogy nem töröltél el bennünket, hogy adtál még napot nap után, szívdobbanást szívdobbanás után, hogy fenntartod ezt az ellened lázadó világot irgalomból és kegyelemből, és hogy Jézus Krisztusban, a te fiadban, a te irgalmad mutatkozott meg, aki lehajolt hozzánk, mint kifosztott, kirabolt, nyomorult koldusokhoz, aki megtisztít bennünket, kötözi a sebeinket, felvállalja elrontott életünket, és üdvözített bennünket. Magasztalunk a te irgalmadért, és szeretnénk, Urunk, ebben még mélyebben, még gazdagabban látni, ismerni téged. És magasztalunk azért is, mert láthatunk, mert te adtál a vakoknak látó szemeket nekünk, te adtad nekünk az igét, amiben megismerhetünk téged. Annyi vallás törekszik arra, hogy valami képet alkosson rólad, és mi a Szentírásban megláthatunk a Szentet, az Igazat, a Tökéletest, aki mindenható. Csodálunk és imádunk sok-sok tulajdonságodért, a te lényed gazdagságáért. Bocsánatot kérünk, hogy annyit foglalkozunk, mint magunkkal, más emberekkel, a világ fiaival, a hívők bűneivel, a sátánnal, és nem rád figyelünk. Kérünk, fordítsd a mi nyomorogó tekintetünket, te reád, hogy lássunk, és megvidámodik a szívünk, amikor látunk téged, ami vigasztalunkat, és megbátorodunk, amikor látunk téged, a mindenható Istent. Bűnlátásra jutunk, amikor látjuk a te szentségedet, és szolgálatra indulunk, amikor látjuk a te rendkívüli, hatalmas munkádat és megbízatásodat. És kérünk, hogy formálj minket, hogy lehessünk irgalmasak, nem könyörtelenek, és tiszta szívűek, nem pedig ravaszak, csalárdak. Munkálkodj a mi életünkben, kiszolgáltatjuk azt neked. Tégy vele, amit szeretnél. Amen. Álljunk meg most, testvéreim, az Úr Jézus Krisztus színe előtt, fennállva imádkozzunk, ahogy ő tanított is minket az Úr szavaival. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk Jézus Krisztus ismeretében, övé a dicsőség most és örökkön örökké. Amen. Áldás békességet kívánok testvérek!